Kedves hallgatóink, ma van a Reformáció emléknapja, amely utat nyitott számos területen a művészetek fejlődése előtt, így a zene, az irodalom, a könyvnyomtatás és még számos más művészeti ág reneszánszát hozta magával. Ha zenére gondolunk, Johann Sebastian Bach művei ma is tovább viszik a reformáció örökségét. Mai adásunk első részében a Bach családról, amelyetán híres és meghatározó zenész dinasztiáról beszélgetek Nyíri Ferenc zenekari harsonaművésszel. A műsorban felcsendülnek Bach meghatározó művei is, amelyeket harsonára is átírtak. Elsőként hallgassuk meg a Shaker Music Company Simon Áron és Sutyák János jóvoltából Johann Sebastian Bach Herr nun lass in Frieden című művét.
Éve 1619-ben halt meg a türingiai Weimarban a Bach család első ismert zenész tagja, Veit Bach. A nevéhez több érdekesség is fűződik, bár a család eredete a mai napig vitatott, több feltételezés is létezik. Úgy gondolom, hogy talán két olyan feltevés van, amelyik a legközelebb áll az igazsághoz. Az első egy igen érdekes nekünk, magyaroknak is, mert eszerint Veit Bach 16. század közepén valahol Magyarországon született, Pozsony környékén, és citringen, ez egy ilyen landszerű pengető hangszer volt, ezen a hangszeren játszott, és emellett volt polgári foglalkozása is, molnár és pék volt. Veit Bach tehát Pozsonyban élt, a mai élő Bach leszármazottak egyike adott egy alkalommal már jó néhány éve egy zenei újságok interjút, ő azt mondta, hogy magyar felesége volt, és talán Magyarországon is született, és sajnos a 16. század végi protestáns üldözések miatt el kellett hagyni a hazánkat, és akkor telepedett le a türingiai Weimar nevű településen, ezt néhol falunak, néhol városnak láttam könyvekben megemlíteni, tehát maradjunk annál a kifejezésnél, hogy település. Ma egyébként Dreigleichennek hívják ezt a települést, ugyanis korábban egyesült egy másik faluval, majd még hozzákapcsoltak egy újabb települést, és így lett 2018-ban a neve Dreigleichen. Tehát itt telepedett le Veit Bach. A másik feltevés szerint itt született, és mint vándorló molnárlegény eljutott Magyarországra is, egy dolog biztos, hogy hosszú időt töltött Pozsonyban, és valóban volt egy vízimalma, majd ez is valószínű, hogy a protestáns üldözések miatt kellett visszaköltöznie Weimarba. Tehát több pontra egyezik a két feltevés, csak a születési helyjel nem azonos, de a németek közül is, a német tudósok közül is többen állítják, hogy valóban Magyarországon született. Ilyen újságcikket is láttam, hogy Veit Bach a magyar pék. Tehát ők maguk is, legalábbis közülük sokan feltételezik, hogy itt született nálunk, de nem volt magyar, mert azt tudjuk, hogy Pozsonyban régóta jelentős német kisebbség élt, tehát ő mindenképpen német nemzetiségű volt, és akaratlan is fölmerül bennünk a kérdés, hogy vajon, ha Magyarországon maradhatott volna, itt megalapíthatta volna-e a Bach zenész dinasztiát. Erre érdemben azt hiszem, hogy nem válaszolhatunk. Néhány feltevésem azért van. Magyarország akkor nagyon nehéz helyzetben volt, tudjuk, az ország három részre szakadt a 16. század közepén. Pozsony, ismerjük a történelmet, hogy a királyi Magyarország fővárosa volt, és talán nem voltak olyan feltételek ahhoz, hogy itt igazán egy zenész dinasztiát alapíthasson, mint Németországban, noha főúri udvarokban akkor is igény volt a komoly zenére, tehát az elképzelhető, hogy ő vagy valamelyik leszármazottja bekerült volna egy ilyen udvari zenekarba, de hogy egy ilyen szerteágazó zenész családot, zenész dinasztiát alapítson meg, amely a világ zenetörténelmének a legnépesebb zenész családja volt, tehát ezt nem tudhatjuk, de talán erre itthon sajnos reálisan el kell ismernünk, hogy kevesebb esély volt. Minden esetre a mai Bach leszármazottak is számon tartják azt, hogy a családjuk első zenész őse hosszú időt töltött hazánkban. Veit Bach tehát vagy visszament, vagy letelepült Weimarban, és továbbra is űzte a mesterségét, tehát Pék volt Molnár, és emellett rendszeresen játszott Zittringen. Én úgy gondolom, hogy nem csak a maga szórakoztatására, hanem hívták őt többször ünnepségekre, családi eseményekre, akkor még a házi muzsikálás nagyon nagy divat volt, hiszen ez a legutóbbi időkig létezett. Sajnos ez a kissé zajos 21. század ezeket a szokásokat nagyon visszaszorította. Jó lenne, én úgy gondolom, ha ismét visszatérnének. Veit Bach leszármazottai közül Johann, vagy másképpen Hans Bach már hivatásos zenész volt. Hegedült, hogy írt-e zenét, vagy nem, erről nincsenek forrásaink. Egyébként egyes adatok szerint 57, mások szerint viszont 150 kiemelkedő tagja volt a Bach családnak, akik kiváló muzsikusok és egyben zeneszerzők is voltak, és több tagjuktól is maradtak fönt szerzemények, de sajnos attól tartok, hogy sok mű elveszett, és hát ne felejtsük el, hogy tehát ahogy említettem, még ha nem is mindenki viseli ma már a Bach nevet, de a mai utódok között is vannak zenészek. Tehát tulajdonképpen ez a sorozat igazán nem ért véget. Ha majd a család legkiemelkedőbb tagjához, Johann Sebastianhoz érünk, akkor még néhány adatot ezzel kapcsolatban elmondanék. Tehát azt mindenképpen tudnunk kell, hogy Veit Bach a nagy Bachnak, Johann Sebastiannak az ükapja volt. A család Weimarból aztán Erfurtba, Arnstadtba vagy más német kisvárosokba költözött. Ez is egy érdekesség, hogy noha Németországban nagy becsülete volt és van is a kisvárosoknak, úgy hiszem, hogy ez egy figyelemre méltó tény. Úgy gondolom, ennek ellenére dicséretes, hogy ők valóban ezekben a kisebb településekben találták meg igazán helyüket, és aztán itt folytattak sokszor világra szóló művészetet, úgyhogy ez mindenképpen úgy gondolom egy dicséretes dolog. A másik pedig az, hogy Közép-Németországban, bár hát Németország akkor is egy igen nagy területű államalkulat volt, noha nem volt egységes ország, hiszen tudjuk, hogy a részállamok szinte önálló mai kifejezéssel státuszt élveztek, tehát igazából ez csak egy összefoglaló név volt, hogy Németország. Igazán hivatalosan így nem létezett. A Német-Római Birodalomról van szó természetesen. Volt olyan tagja a családnak, többen is, akik el sem hagyták ezt a területet, és mégis, ahogyan említettem, világra szóló művészetet csináltak, ahogy mondani szokás. Tehát Veit Bach ükunokája volt Johann Sebastian Bach. Az ő szülei voltak Johann Ambrosius Bach, aki városi muzsikus volt, és minden bizonyal írt zenét, de nem maradtak fönt művei, vonós és húvos hangszereken is játszott. Édesanyja volt Elisabeth Lemmerhirt, erfurti iparos családnak volt a sarja, és az ő gyerekei közül is többen voltak zenészek. Egy időben ezeket a városi muzsikusokat, a Stadtpfeifereket, más néven Bachénak hívták, mert a Bach név egy olyan szinten volt fogalom azon a területen, hogy már itt tulajdonképpen szinte köznévvé vált, és voltak köztük, mint részhúvos, mondhatom büszkén, hogy valóban a mi hangszereinket is művelték. Toronyzenészek is voltak, az akkor egy hivatalos foglalkozásnak számított. Szinte minden akkoriban létező hangszeren, amelyeket Európában úgy igazán komolyan vettek, játszottak a család tagjai, és ahogyan említettem, apáról fiúra szállt generációról generációra ez a zenész mesterség. És akkor talán térjünk rá a család valóban legkiemelkedőbb tagjára, Johann Sebastianra, aki 1685-ben született Eisenachban. Ez egy igen jelentős türingiai város volt, és tudjuk, hogy a város határában található Wartburg vára. Azt is tudjuk, hogy Luther Márton több hónapot töltött itt Wartburg várában, amikor látszat fogságra vetette egy német választófejedelem, hogy a császár emberei nehogy elérjék a reformáció tanai miatt. Itt fordította le német nyelvre a Bibliát, és egyik jogos büszkeségünk Árpádházi Szent Erzsébet is évekig élt itt férjével Wartburg várában. Bachra egyébként nagy hatással volt Luther tevékenysége. Ma már bizonyított tény, hogy zenével is foglalkozott. Az Erősvár a mi Istenünk című korált mindenki ismeri. A szövegét biztosan ő írta, de jelentős feltevések szerint a dallamát is. Ezt sokan feldolgozták. Ez azt hiszem, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy a reformáció első számú zenei szimbóluma.
Kedves hallgatóink, most hallgassunk meg egy orgonára átért részletet a műből. Folytatásban most hallgassuk meg Johann Sebastian Bach Allein Gott in der Höhe sei er című művének átiratát.
Bach élete időnként bizony kissé szerencsétlenül alakult. Azért mondom ezt így, mert voltak nagyon sikeres időszakai is, de ha arra gondolok, hogy 10 éves korában elvesztette a szüleit, akkor azt hiszem, hogy ez valóban nagy szerencsétlenség. Ekkor került legidősebb bátyjához, Christophhoz Ordrufba. Ő folytatta édesapja után a fiú zenei nevelését, jelentős művekkel ismertette meg, nagyon szigorú tanár volt, ritkán kapott tőle Bach dicséretet, de úgy hiszem, hogy ennek azért hosszú távon mindenképpen meg lett az eredménye, mert egy rendkívül igényes muzsikus vált belőle, és aztán 15 éves korában barátjával Georg Erdmannnal felkereste a Lüneburgi Líceumot, itt tovább gyarapíthatta az ismereteit. Teljesen nem tudom felsorolni az életének a jelentős állomásait, de mindenképpen néhány városnevet megemlítenék. Weimar, a hercegi udvar, ahol hosszú időt töltött, Arnstadtban orgonista volt, és feleségül vette Dornheimban másodunokatestvérét, Mária Barbara Bachot, ő is jó muzsikus volt. Sok gyerekük született, még sajnos 1720-ban Barbara váratlanul meghalt. Egy évvel később Bach újra nősült, egy nagyon tehetséges énekes hölgyet és általában sok oldalon képzett muzsikust, Anna Magdalena Gülkent vette feleségül, akinek az édesapja egyébként egy kiváló trombitás volt Weissenfelsben. És hogy azért ne hagyja ki jelentős állomásokat Bach életéből, pályafutásából, a Weimari udvarból 1717-ben Köthenbe vezetett az útja, ahol Leopold hercegnél vállalt kötelezettséget, elsősorban zenekari művek írásával foglalkozott. Leopold herceg szintén kiváló muzsikus volt, énekelt is és játszott több hangszeren, az ő számára is komponált műveket. Bach hangszeres műveinek jelentős része itt született Köthenben. Sajnos a herceg házasság kötése nem igazán sikerült, a felesége nem nagyon szerette a zenét, és így Leopold elkezdte egy kissé Bachot mellőzni. Ez a mestert visszavetette, és aztán hát mai kifejezéssel élve egy új állást keresett. Korábbi vágya volt az, hogy eljusson Lipcsébe, ahol ekkoriban üresedett meg a Tomás templom és iskola karnagyi állása, és általában véve én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez egész Lipcsére vonatkozott, hogy az összes templom zenei felügyelőjévé nevezték ki, amikor elfogadták a pályafutását. Itt is voltak nagyon sikeres időszakai, de elsősorban a Tamás iskola vezetőitől függött, hogy még végül is milyen sorsa volt Bachnak és családjának. Ő egy szerény ember volt, és nálánál tehetségtelenebb, de önmagukat jobban reklámozó, ismét mai kifejezést használok, akkoriban ezt nem így mondták, tehát önmagukat jobban reklámozó zeneszerzők sajnos akkoriban jobban tudtak érvényesülni, és nem igazán foglalkoztak azzal, hogy Bach micsoda korszakalkotó műveket komponált. A Hámol misét nem hagyhatjuk ki, azt hiszem, hogy ez élete főműve, és általában véve is úgy gondolom, hogy örök értékű művekkel gazdagította a zeneirodalmat. Véleményem szerint ő és Wolfgang Amadeus Mozart voltak zenetörténet két legnagyobb zeneszerzői.
Kedves hallgatóink, most egy részlet következik a Hámol miséből. A felvétel 2017-ben készült a 28. budapesti Bach hétnyitó koncertjén, a Lutheránia énekkar előadásában.
Bachnak tehát tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy felemásan alakult az élete és a pályafutása. A családi élete is olykor bizony szerencsétlen fordulatokat vett, elsősorban azért, mert nagy volt a gyermekhalandóság az ő családjában is. Több gyermekét vesztett el még életében. Négy gyermekéből kiemelkedő muzsikus lett, ezek egészen pontosan Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian Bach. Ők valóban kiemelkedő muzsikusok lettek. Egy kicsit egy idő után szembe kerültek az édesapjukkal, mert ők a gáláns stílus rokokó felé haladtak, míg Bach megmaradt a saját nagyon komoly vonalvezetésénél. Operát nem komponált, míg a fiai ezzel is próbálkoztak. Úgy gondolom, hogy ugye a barokk zene is egy nagyon összetett fogalom, különböző periódusai voltak, és az természetes dolog, hogy egy ember egy idő után már nem igazán tud és nem igazán akar tovább lépni. Ez talán így helyes, de ez egyben konfliktusok forrása is lehet. Tehát Bachot szinte kezdték elfelejteni az emberek. Ráadásul valóban nagyon súlyos csapásként érte az életében, hogy a látása erősen romlani kezdett, majd teljesen megvakult. Egy angol sebész, egy Taylor nevű orvos megműtötte, rövid időre visszanyerte a látását, de utána agyvérzés következtében meghalt. Második felesége folyton mellette volt, segítette őt. Lehetséges az is, hogy társszerzőként, amikor a mester már nem látott, ő is közreműködött a művek írásában, amit említettem, Anna Magdalena Mülken is nagyon tehetséges muzsikus volt. A nagy Bachot tehát egy időre elfelejtették, és a sírhelyét sokáig nem is találták meg. Majd a II. Világháború után a János templom falánál bukkantak rá a földi maradványaira, és a Tamás templomban temették el. Hivatalosan ma is ott található a sírja, az emlékműve. Tehát Bachot egy időre elfelejtették, de teljesen azért nem, mert Mozart is ismerte a műveit, Beethoven pedig azt mondta, hogy tudjuk, hogy a Bach szó németül patakot jelent, és tehát Beethoven azt mondta, hogy nem pataknak, hanem tengernek kellett volna őt hívni. Még Richard Wagner is nagy elismeréssel beszélt a műveiről. Wagnerről tudjuk, hogy valóban nem csak kiemelkedő zeneszerző volt, hanem egy univerzálisan gondolkodó ember, de egy kis egoista volt, ennek ellenére Bachról nagyon pozitív volt a véleménye. Bachot igazán Mendelssohn fedezte fel, amikor is 1827 nagypéntekén a Tamás templomban előadta a Máté Passiót, és aztán már valóban megindult a Bach reneszánsz, már többet játszották a műveit, és valóban ő lett a nagy Bach. A család a régi Bachok utolsó kiemelkedő tagja volt, Wilhelm Friedrich Ernst Bach, a nagy Bach unokája, aki főként Berlinben élt, 1759-ben született, és 1845-ben halt meg. Ő is foglalkozott zeneszerzéssel, tehát ő volt a család régi tagjainak utolsó kiemelkedő muzsikusa, de ma is minden bizonnyal élnek Bach leszármazottak, akik foglalkoznak zenével.
Kedves hallgatóink, beszélgetésünk zárásaként most hallgassuk meg Johann Sebastian Bach unokája Wilhelm Friedrich Ernst Bach C-dur szimfóniáját. Kedves hallgatóink, ma van a Reformáció emléknapja, amely utat nyitott számos területen a művészetek fejlődése előtt, így a zene, az irodalom, a könyvnyomtatás és még számos más művészeti ág reneszánszát hozta magával. Ha a zenére gondolunk, Johann Sebastian Bach művei ma is tovább viszik a reformáció örökségét. Mai adásunkban a Bach családról, amelyet a híres és meghatározó zenész dinasztiáról beszélgettem, Nyíri Ferenc zenekari harsona művésszel.